playa estaban cuando apareció su padre con la vara de avellano en la mano amenazando. Fue tras ellas como pudo, tropezó con la botella que tenía genio dentro, que tenía genio fuera.
Sastizenkettu a gyógyulás útjai. Petik Linda műsora. Ez a 112 című műsor. Üdvözlöm a hallgatókat! A mai napon egy olyan témát fogunk körüljárni, ami segít eligazodni egészségügyünk útvesztőjében. Mindennapos tapasztalat a kórházak, szakrendelők és a mentőszolgálat életében is, hogy a beteg nem ott van, ahova való, nem egyértelmű a lakosság számára, hogy problémájukkal hova és mikor fordulhatnak, hol és hogyan kaphatjuk meg a nekünk legmegfelelőbb segítséget. Mi az az állapot, ami miatt érdemes mentőt hívni, sőt szabad-e mentőt hívni, vagy csak feleslegesen riasztunk? Ebben lesz segítségemre két vendégem, Fanni, a Magyar Imitációs Egyesülettől, aki a sürgősségi osztály képviseletében van itt, és Zoltán, akinek a mentőszolgálatnál van tapasztalata. Köszönöm, hogy eljöttetek. Azért vagyunk itt, hogy próbáljuk meg összegezni, hogyan épül fel hazánkban a magyar egészségügy, mi az a rendszer és hierarchia, amely alapján működik, hova és mikor tudunk fordulni segítségért, és milyen problémák esetén, Fanni.
Szerintem a legfontosabb, amit elfelejtenek az emberek, hogy az egészségügy nem a házi orvosnál kezdődik, hanem az egészségügyi rendszernek az emberek is a része. Tehát mi magunk is a része vagyunk. Gondolok itt arra, hogy ha valaki lázas, akkor nem kell a házi orvoshoz rohanni, lázcsillapítást azt otthon is bárki el tud végezni, illetve akinek van jogosítványa, annak ugye kötelező az elsősegélynyújtási vizsga. Tehát, hogy mindig tanulni és gyakorolni, szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Aztán a következő lépés a házi orvos, amit nagyon fontos szerintem megemlíteni, hogy a házi orvos az alapvetően területileg illetékes, viszont mindenki saját maga választ házi orvos. Tehát ha valaki nincs megelégedve a házi orvosával, akkor tud váltani, szabad orvos választási jogunk van. Utána a házi orvos be tud szakrendelésekre utalni, például egy röntgenre, egy ultrahangra, viszont ami még kiemelendő, hogy a házi orvosnak kötelessége van, és van rendelkezésre álló csőmennyisége ahhoz, hogy labort vegyen. Tehát nem kell laborba utalni a házi orvosnak, hanem fixen minden hónapban kap X számú csövet, amiben a vért le tudják venni, tehát nem kell ehhez laborba küldözgetni senkit. Az más kérdés, hogy ezt a házi orvos megcsinálja, vagy nem csinálja, elfogynak-e a csövek, mert keveset kap. Utána jönnek a szakrendelők, illetve maga a kórházi ellátás, a hospitális ellátás, ahova maga a házi orvos is be tudja utalni a beteget. Tehát, hogyha valakinek belgyógyászati kivizsgálásra van szüksége, tételezzük fel egy magas vérnyomás miatt, akkor a házi orvos is be tudja utalni, nem kell sürgősségén keresztül mennie, hanem egyből lebeszélve a kórházzal egy adott időpontra be tudja őt utalni, például a belgyógyászatra, vagy sebészetre, urológiára, bárhova. És akkor, ha már szóba került a sürgősségi ellátás, a sürgősségi ellátásnak igazából két része van, maga a mentés, ugye a mentőszolgálat és a sürgősségi osztályok, akiknek vannak területi illetékességei, de nyilván a kritikus állapotú betegeket bármikor el tudjuk látni, és kötelező ellátni a sürgősséginek.
Akkor fogalmazzuk meg, mi az, hogy kritikus beteg?
A kritikus állapotú beteg az, akinek, hogyha nem kap azonnali beavatkozást, akkor akár az életét is veszélyezteti ez a dolog, ez a megbetegedés, ez az állapot.
Hát ennek ellenére nagyon sokan jelennek meg a sürgősségén, nem éppen kritikus állapotban. Ennek mi az oka?
Szerintem az, hogy nincsenek megfelelően tájékoztatva az emberek, illetve, hogy nincsen edukáció, tehát ez nincsen beleépítve a mindennapokba, illetve az, hogy a házi orvos sem feltétlenül látja el a ő szerepét. Tehát igazából ők egy alappillér lenne, nekik van egy úgynevezett kapuőri funkciójuk. A kapuőri funkciónak az a lényege, hogy ne menjen mindenki a sürgősségre.
És egyébként sokan hivatkoznak arra, hogy az ő házi orvosuk egy adott kerületben van, és akkor ők ahhoz az adott kerülethez tartozó kórházba szeretnének bemenni, holott a lakcímkártyájukon más szerepel. Amennyire tudom, a lakcímkártya alapján dől el, hogy ki hova tartozik. Ezt a kiskaput ki lehet játszani, vagy teljesen fals?
Ez fals. Tehát, hogy a területileg illetékesség nem a házi orvostól függ, hanem a lakcímkártyától.
És a mentőszolgálat lép itt a képbe, ugye? Ők együttműködnek szorosan a sürgősségi osztályokkal, de egyéb osztályokkal is. Melyek azok az esetek, amelyek nem indokoltak arra, hogy mégis sürgősségére kerüljön a beteg, és nektek el kell őket látni?
Alapvetően Magyarországon ma a defenzív medicina van életben, tehát mindig a lehető legrosszabb kimenetelt feltételezzük egy sérült vagy beteg esetén. Ez azzal jár, hogy mivel a mentő rendkívül kevés diagnosztikai eszközzel rendelkezik egy kórház viszonylatában, csak az alapfunkciókat tudjuk fölmérni a helyszínen, ezért bármilyen kérdéses esetben mi inkább a sürgősségi osztályra visszük be a beteget, mivel ott sokkal teljesebb a diagnosztika és a felkészültség arra, hogy később években ellátást kapjon.
És ezt nem használják ki, csúnya szóval élve a polgárok? Tehát, hogy olyan esetekben is titeket hívnak, amikor nem feltétlenül indokol?
Sajnos rendkívül sok ilyen visszaélés van. Sokan úgy gondolják, hogy előbb kapnak ellátást, hogyha a házi orvosi rendszert kikerülve mentőt hívnak, és úgy bekerülnek egy sürgősségi osztályra. Ez teljesen téves elképzelés. Ugyanis a sürgősségi osztályon az úgynevezett triázs vizsgálattal kezdődik a belépés, ahol egy szakember megállapítja, hogy az ő baja mennyire sürgős, milyen sürgősségi kategóriába esik. Hogyha ez egy alacsony prioritású feladat, vagyis közvetlen életveszélynek a lehetősége sem merül föl, akkor bizony nagyon-nagyon sokat kell várakozni a kórházban. Ez 12-16-18 óra is lehet. Sokan azt hiszik, hogy ha mentővel érkeznek, akkor azonnal orvos elé kerülnek, azonnal ellátást kapnak, tehát kikerülik a várószobát. Van ilyen beteg, bátran mondhatom, hogy vele senki nem cserélne, aki azonnal orvoshoz kerül.
Hát igen, csak ugye az ott várakozók nem látják, hogy mi történik a színfalak mögött, ez feszültségeket generál. Próbáljuk meg elmesélni a hallgatóknak, hogy hogyan épül fel a sürgősségi osztály, miért kell odakint várni, és mi az, ami a színfalak mögött zajlik.
A sürgősségi osztály, ahogy a Zoli is említette, igazából egy betegfelvétellel vagy triázzsal kezdődik. A triást igazából úgy tudnám megfogalmazni, hogy ez egy elővizsgálat. Egy, ahogy mondta a Zoli is, egy képzett szakember fogja eldönteni. Tehát nem a portás, nem a adminisztrátor, aki a beteget veszi föl, hanem egy képzett egészségügyi szakember fogja eldönteni, hogy milyen sürgős az adott probléma. Itt egy vérnyomás történik, a panaszok kikérdezése részletesen történik, esetleg fájdalom megállapítás, mennyire fáj, hol fáj, milyen ez a fájdalom, és utána fog elkezdődni igazából maga az ellátás. 5 triás kategóriát tudunk megkülönböztetni. Van a halasztható, ami igazából nem egy sürgősségi ellátásra szoruló megbetegedés vagy állapot, inkább egy házi orvosi vagy szakrendelői feladat. Van a nem sürgős, ez már feltételez egyfajta tényleges megbetegedést, viszont az állapota nem fogja veszélyeztetni a beteg életét. Van a sürgős kategória, ahol már hogyha nem kerül egy-két órán belül orvosi ellátásra, akár következményei is lehetnek. Van a kritikus, amit már az előbb említettünk, akinek életet veszélyeztető problémája van, illetve van az életveszélyes, ez viszont általában újraélesztést jelent, vagy, tehát ami életet vagy testrészt elvesztését tudja feltételezni. Gondolok itt egy traumás esetre, hogy mondjuk egy olyan motorbalesetet szenvedett, ahol elveszítheti a lábát, az egy életveszélyes triás kategóriának minősül, mert testrészt veszíthet el. A triás vizsgálat után ez kórháza válogatja, de a legtöbben igyekeznek egy kicsit segíteni az orvosok munkáját, és az ápolók fognak vért venni. Ugye a labor az egyik leghosszabb, amire várni kell igazából. Tehát egy labor eredménynek az elkészülése az alsó hangon 3 óra. És ilyenkor nagyon sokszor fölháborodnak, hogy hát miért kell várni ennyit. Rendben van, tessék menni a szakrendelőbe, ott 3 napot kell elvárni. Azért a 3 nap és a 3 óra között szerintem elég nagy különbség van. vannak olyan helyek, ahol ápolók elrendelhetnek ultrahang, illetve röntgenvizsgálatot, ezzel is segítve az orvosokat. Ez úgymond egy ilyen előrehozott diagnosztikai egység csinálja. Ápolók végzik, illetve mentőtisztek. Utána, ha ezek megvannak, akkor fog tudni bekerülni egy orvoshoz, vagy közben, amíg várjuk az eredményeket, hogy történik egy gyors vizsgálat, és igazából várjuk az eredményeket. Minden eredményre azért kell várni, mert összefüggés van. Tehát az emberi test mindig mindennel, minden összefügg.
Tehát akkor hangsúlyozzuk, hogy ha valaki azzal a céllal próbál bemenni a sürgősségére, mert azt gondolja, hogy ott sürgős ellátást fog kapni, ez egy téves megfogalmazás. Valójában az esete sürgőssége az, ami meghatározza az ő ellátását. Ezt jobb, hogyha leszögezzük. Then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and saw your back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock, I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out the door, just turn around now, 'cause you're not mentősként hogyan döntitek el? Egyértelműti, könnyen eldöntitek, de mondjuk egy beteg honnan tudja, hogy az ő esete traumatológiai sürgősségi, belgyógyászati sürgősségi, vagy egyáltalán nem kerül az OMSZ hatás körébe?
Ezt laikusként nagyon nehéz eldönteni. Általában abból lehet kiindulni, hogy traumának azt nevezzük, ami hirtelen baleset következtében egy testi elváltozás, törés, ficam, rándulás. Ezek szoktak a traumás esetek lenni, a belgyógyászat pedig inkább ami az egyéb életfunkciókkal történik, vérnyomás, kiugrás, hasfájás és hasonlók. Érdemes szakemberhez fordulni, tehát a házi orvos telefonon is hívható, amikor a házi orvos épp nem rendel, akkor pedig 24 órában ügyelet áll jelenleg rendelkezésre Budapesten és országosan. Tehát érdemes az ügyelethez fordulni. Hogyha ez valamiért nem vezetne eredményre, akkor lehet a mentőszolgálathoz fordulni, de érdemes ezt meggondolni, ugyanis a mentőszolgálat kapacitása nem végtelen. Nagyon fontos azt figyelembe vennünk, hogy ha mi a mentőszolgálat kapacitását foglaljuk, akkor lehet, hogy egy nálunk sokkal sürgősebb esettől, adott esetben életveszélytől vonunk el mentőegységet. Ugyanis majd később átvesszük a felépítését, de a mentés irányítás mindig a legközelebbi szabad és kompetens egységet fogja kiküldeni a kikérdezésünk alapján fennálló problémánkhoz. Itt nagyjából ők egy prioritást meghatároznak. Természetesen, ahogy a triázsnál, itt is az életveszély a legfontosabb prioritás, innentől haladunk lefelé. Ugyanakkor a mentőszolgálat szótárában nem létezik se halasztható, se elutasítandó hívás, vagyis minden egyes hívásunkra mentőt fogunk kapni.
És minden egyes hívás be is kerül, vagy van jogotok ott a helyszínen elfelől dönteni?
Nagyon minimális lehetősége van a mentőegységnek dönteni a beteg helyszínen hagyásáról, pontosan a diagnosztikai képességek korlátozottsága miatt. Vannak egyértelmű esetek, amikor teljességgel látható, hogy a betegnek nincs szüksége kórházra. Ilyenkor megpróbáljuk megbeszélni vele, hogy milyen más lehetőségek állnak a rendelkezésére ahhoz, hogy azért egészségügyi ellátás, vagy legalább jó tanácsot kapjon, de általában aki mentőt hív, az sürgősségi osztályra kerül. Akkor is, hogyha nem kellene, sok esetben a mentőegység saját magát védi azzal, hogy egy későbbi problémától, panasztól megmenekül azáltal, hogy beviszi a beteget. Ez túlterheli a sürgősségi osztályokat, túlterheli a mentőszolgálatot. Amit Fanni elkezdett vázolni, hogy még a házi orvosi rendszer előtt az emberi tényező is rendkívül fontos az egészségügyben, gondolunk itt a megelőzésre. Nem fogok egészséges életmódról beszélni, maradjunk csak annyiban, hogyha van rendszeresen kiírt gyógyszerünk, akkor azt szedjük. Hogyha rendszeresen kiírt gyógyszerünkből már kevesebb van a dobozban, mint a havi mennyiség, akkor írassunk fel újra, és szedjük.
Tudnál esetleg példákat mesélni a életetekből, amely...
Példákat
kérdeztél.
Legalább nem kell korán kelni.
Tudnál-e mesélni a praxisodból olyan eseteket, amikor kérdőjeles volt az, hogy valóban rátok van-e szükség?
50 éves torokfájós beteg, láz, semmi egyéb mozgásnehezítő tényező nem áll fönn, 190 méterre a Honvéd Kórház sürgősségi ének bejáratától mentőt hív magára, mert rendkívül aggódik az állapota miatt.
Ilyenkor hogy jártok el?
Természetesen megvizsgáljuk a beteget, van egy rendkívül jól feltérképezett vizsgálati módszerünk, ami az életveszélyestől a kevésbé veszélyes esetek kiszűrésén alapul. Minden egyes paraméterét megmérjük, amire lehetőségünk van, kikérdezzük a korábbi anamnéziséről, a tüneteiről, panaszairól, minden körülményt megpróbálunk földeríteni, majd megemlítjük neki, hogy a két lábán hamarabb eljut a Honvéd Kórházba, mint mentővel, mivel nem életveszélyes az állapota, ezért nem használhatunk megkülönböztető jelzést, így két háztömböt is meg kell kerülnünk, tehát gyalog ténylegesen hamarabb jut el a kórházba, mint velünk. Ezzel együtt természetesen mi beszállítjuk, nem utasítunk el senkit.
És szerinted ennek mi az oka?
Szerintem ennek a hibája az edukációnak a hiánya, a teljes hiánya. Ami szerintem nekem is van egy ilyen nagyon remek történetem, de előtte azért szeretném megemlíteni, hogy ha már egy kicsit tájékozódunk, akkor már sokkal előrébb vagyunk. Tehát, hogyha meg tudjuk különböztetni azt, hogy most nekünk milyen problémánk van, itt ugye általában, amit te is mondtál, ez a traumatológia és belgyógyászat sürgő, tehát, hogy a traumatológia vagy sürgőségi osztály, ugye a sürgőségi osztály, belgyógyászat, a trauma, ahogy az Oli is mondta, ez a rándulás, ficam, törés, vágások, elvágtam a kezemet, fűrésszel, bármivel. Ha már ezt meg tudjuk különböztetni, akkor van egy remek oldal, amit mindenki tudna használni, és ez a sürgősségi.info. Beírjuk azt, hogy milyen ellátásra van szükségünk, beírjuk az irányító számunkat, és kidobja, hogy hova kell menni. A másik, meg az, amikor kihívjuk a mentőt, például egy ilyen hasonló esethez, hogy torokfájás, és utána azt mondják, hogy rendben, megyünk maguk után kocsival. Tehát, hogy értem, akkor nem tudom, hogy mit várunk ettől az egésztől, nyilván egy ijegység van az emberbe, de hát akkor ugyanúgy be tudták volna vinni a sürgőségire, azzal az autóval, amivel jönnek utánunk, mert ugye a mentővel nem kerülnek előrébb. Nekem olyan történt, hogy Szentendréről följött egy 60 éves hölgy az édesanyjával az egyik plázába Budapesten, és hát a 13. kerületnek van egy olyan része, ahol szinte minden utca ugyanúgy néz ki, emellett a pláza mellett, és kihívták a mentőt azért, mert hogy az idősebb hölgy, ugye az anyuka, ő fullad. Hát ez úgy történt, hogy elhagyták az autójukat, nem találták az autójukat az ugyanúgy kinéző utcákba, és szegény 80 pluszos nénike 3 órán keresztül a 40 fokba sétált, és keresték az autót. Hát ez mindenkit megterhel, nem hogy egy idősebb szervezetet. Kiértünk, természetesen megvizsgáltuk a hölgyet, mondta, hogy neki nincsen semmi baj, most már 10 perc egy helybe állnak, úgyhogy most már ő teljesen jól van, csak hol van az autó. Ez nem a mentőszolgálat feladata, hogy megkeressünk egy autót. És ezért 2 órán keresztül kiesett egy mentőegység, mert vártuk a rendőröket, fölhívtuk a rendőröket, hogy segítsenek megkeresni az autót, ugye a kamerarendszerrel, kijött egy járőrköcsi, beültették a 2 hölgyet, és addig-addig köröztek, még végül meglett az autó. De így 2 órára kimondtak egy mentőegységet, aki akár egy életveszélyes sérülthöz, vagy életveszélyes állapotú beteghez is tudott volna menni.
2 óra alatt 2-höz is.
Bőven.
Feel the same, and I know it's only one.
Na most triázs vizsgálatnál gyakran elhangzik ugye az a kérdés, hogy mennyire fáj, és mióta fáj. Erre a válasz nagyon sokszor az, hogy 15 éve.
Igen.
Na meg a mennyire is, ugye egy 1-től 10-es skálán próbáljuk belőni a fájdalom mértékét, az emberek 97%-a 12-esre satszolja azonnal a saját fájdalmát. Nyilván mindenkinek a saját fájdalma a legnagyobb. Ugyanakkor itt kellene némi objektivitás mindenki részéről, ugyanúgy, ahogy a problémáját priorizálja, tehát ahogy a megelőzésről beszéltünk, ugye az öngondoskodás is rendkívül fontos lenne. Ha én járóképes vagyok, és nem érzem magam közvetlen életveszélyben, ezt nagyon nehéz laikusként eldönteni, de általában a közvetlen életveszélyt érezni szoktuk. Hogyha nincs ilyen érzésünk, és mozgásképesek vagyunk, akkor próbáljuk meg felkeresni a megfelelő intézményt, házi orvost, szakrendelést, sürgősségit. Ha van olyan a környezetünkben, aki rendelkezik autóval, kérjünk tőle segítséget. Egész egyszerűen a mentő, maga a mentés az életveszélyre van fenntartva. Természetesen, mivel ez nehezen besorolható, belesodródunk mindenféle vicces helyzetbe, ahol semmi szükség ránk, és ezzel nincs is semmi baj a mentő dolgozóknak. Nagyon szeretjük, hogyha nem kell életet mentenünk éppen. Ugyanakkor valaki olyantól veszik el a lehetőséget, akinek szüksége volna ránk.
Szerintem nem nagyon tudjuk a különbséget a között, hogy valami akut vagy krónikus. Ez tehát, hogyha rendszeresen és régóta küzdünk egy betegséggel, de most kiújul, fáj, hogyan döntsük el, hogy hova forduljunk?
Ez egy krónikus állapot. Tehát, hogyha valami régóta fáj, és rendszeresen újra és újra föllángol, akkor ez egy attól függetlenül, hogy ez most újra kezdődött, ez egy krónikus dolog, ez egy kezelt dolog. Gondolok itt például a reumás betegekre. Ugye a reumás megbetegedések tényleg ízületi fájdalommal, tényleg nagy fájdalommal járnak. Egyébként nekik külön ügyeletük van a Frankenleó úton, a reumatológiának. Tehát nem kell ehhez sürgősségre jönni, hogyha egy reumatológián kezelt betegről beszélünk, ő bemehet oda nyugodtan. Nekik folyamatosan van ott ügyelet. Az akut, ami eddig nem előfordult, fájdalom, bármilyen jelenség, vérnyomás kiugrás. Ugye a vérnyomás kiugrásnál itt az a probléma, hogy vannak azért olyan értékek, amik egy magas vérnyomásos betegnél is már komoly problémát jelenthetnek, illetve vannak olyan megbetegedések, aminek egyébként tünete lehet a nagyon magas vérnyomás. Kicsit visszacsatolva egyébként a Zolira, hát én életveszélyes és kritikus állapotú beteget nem nagyon láttam még sétálni. Tehát, hogy aki a saját lábán be tud menni, az valószínűleg ő szerencsére nem egy kritikus állapotú beteg. Nyilván mindenkinek a saját baja a legnagyobb, és nagyon nem is szokták érteni, hogy mi történik, hogy ők miért nem sürgős eset. Tehát a sürgősségi az állapotnak a sürgősége. Azt szoktuk mondani, hogy ez sürgősségi és nem gyorsasági. Tehát tényleg akár 16 órát ott tud tölteni valaki. Hogyha neki ehhez van kedve, mi nagyon szívesen ott is megvizsgáljuk. A mentőhívásoknál pedig hát volt olyan, hogy tényleg mindenkit nagyon szívesen ellátunk, néha azért mi is lehetünk fáradtak. Hajnali 3-kor bejelentés, deréktáji fájdalom, ezzel sincsen semmi gond, nagyon sok mindenre lehet ilyenkor még azért gondolni, ugye vesekövességtől elkezdve bármire. Kimentünk